Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat pénteki podcastjében. Már mondhatnám, hogy pénteken 3 órakor, de nem, mert most elméletileg 2-kor kezdtünk volna, bár egy kicsit késtünk, míg a technikát összeállítottuk, de most itt vagyunk, és egy érdekes történelmi kérdésről fogunk beszélgetni, Murder Ibolyával, remélem jól mondtam a nevét, aki a, most már nem is tudom sokszor, hogy mondjam, főiskoláit, szóval az ELTE SEK docense és történész, és Burgenland és Magyarország viszonyával, illetve Magyarország Burgenlanddá válásával, vagy Magyarország egy részének Burgenlanddá válásával foglalkozik, és jövő héten jelenik meg egy könyve az Akadémia kiadó gondozásában, amelynek pontosan az a címe, hogy Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig 1918-tól 24-ig dolgozza fel ezt a történetet, és mielőtt leültünk volna beszélgetni, azt mondtuk, hogy ez megint egy olyan történet, Burgenland jelenlegi kialakulása és az első világháború utáni határosztozkodás Magyarország és Ausztria között, amibe mindig nem tudott megegyezni és egyértelműen megítélni Ausztria és Magyarország, és mi most ezt az egyértelmű megítélést próbáljuk segíteni, vagy effelé menni. Szilágyi Józsi kollégámmal fogjuk kérdezni Ibolyát, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok. És azt mondtuk, mikor elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy 2 aktualitása is van, egyrészt, hogy a könyve jövő héten fog megjelenni, másrészt pedig az a másik aktualitás, hogy 100 éves a határfelállítás, vagy mi is volt a pontos megfogalmazása, megfelelő szó? 100 éves a határhúzás?
Talán határvita.
Határvita.
A határvita lezárulása az éppen jövő év elején ér véget, amikor kitűzik az új osztrák-magyar államhatárt. Tehát egy 100 éves történetről lesz most szó, és ennek az emlékezetétől az utókor, a kortársak megítélését keresztül meg kellene ismernünk azt, hogy hogyan is zajlott ez a határvita, mi motiválta, és milyen következményei voltak ennek. Szerintem ez a feladat.
Ugye azt mondtuk, hogy viszonylag sokat hallhatunk arról, hogy Magyarországnak az Erdély felé való elcsatolása, Erdély Romániává válása, vagy Romániához kerülése, az milyen fájdalmas emlék a magyaroknak, vagy akár Felvidékről is sokat hallhatunk, vagy Trianon emlékezetéről is sokat hallhatunk különböző feldolgozásban, de sokkal kevesebbet hallhatunk a Burgenland létrejöttéről, és arról, hogy hogyan is történt ez a Magyarországnak Ausztriához csatolása. És akkor azt mondtuk, hogy mivel is kellene kezdeni, és azt mondtuk, hogy kezdjük azzal, hogy miért nem alakult ki ebben a témában sem igazán egy közös emlékezet. Szóval miért nem tudnak az osztrákok, és a, mert hogy a Romániával nem tudunk megegyezni, hát igen, ez egy régi dolog. De hogy Ausztriával sem egészen értünk egyet ebben a dologban, hogy is történt? Tehát mi is történt itt pontosan?
Valóban a probléma az, hogy az osztrák történészek, meg a magyar történészek, legyen az a 2 világháború közötti időszak, vagy 45 után, vagy akár most 100 évvel később is, nem tudtak egy közös olvasatát létrehozni ennek a történetnek. Még mindig minden rendezvénynek vagy publikációnak a középpontjában alapvetően a mindent elválasztó határ áll, és nem a közös eseménysor, amelyet mind a két oldal alakított, és az egész úgy tűnik, mintha a legfontosabb kérdés 100 évvel ezelőtt az lett volna, hogy Nyugat-Magyarország legnyugatibb peremvidékének, az a néhány 4000 négyzetkilométernyi területének a területi hovatartozása izgatta volna leginkább az átlagembert, aki itt élt a határ mentén. A kutatásaim és más osztrák-magyar monarchia végén létrejött új államhatár környékén élő lakosság esetében is úgy tűnik, hogy nem ez számított az embereknek leginkább, hogy hova tartozik az a terület, ahol ők élnek, vagy a mellettük levő falu. Az embereket az érdekelte, hogy hogyan élik túl azt a gazdasági nehézséget, amelyet a háború okozott, az az egzisztenciális bizonytalanság, amely jellemző volt arra a korszakra, az a sok erőszak, több hullámban erőszak hullám söpört végig itt Nyugat-Magyarországon is, és az emberek ezzel foglalkoztak. Amikor megkérdezték őket mondjuk egy soproni népszavazáson, vagy más esetben mondjuk a határmegállapító bizottságnál, a helyi határmenti lakosság dönthetett amellett, hogy Ausztriához vagy Magyarországhoz tartozzon, akkor a legritkább esetben, vagy legalábbis többségében nem az alapján döntöttek, hogy milyen nyelvet beszélnek, vagy hogy milyen politikai irányultságuk van, hanem annak a falunak, ahol ők élnek, az ő szűke pátriájuknak, mi lesz gazdaságilag kedvezőbb, ha Ausztriához kerülnek, és közelebb kerülnek az ő felvevő piacukhoz, vagy Magyarországon maradnak, és itt találják meg jobban a gazdasági lehetőségeket.
De hát az utóbbi időszakban is, meg hát azért végig ívelve ezen a 100 éven, elég nacionalista szólamokat lehetett hallani itt ez a határvonal meghúzásával kapcsolatban, de, és akár ezen, tehát a nyugati határszélen is. Tehát ezeket akkor a politika erőltette rá? Tehát az emberek akkor meg mindegy lett volt az, hogy ebből a szempontból, tehát hogy ők most Ausztriához vagy Magyarországhoz tartoznak, csak legyen meg a megélhetésük?
Tehát a megélhetés az mindenki számára mindig fontos. Az az elsődleges, amikor az embernek családja van, hogy miből fogja a családját etetni. Az biztos, hogy a politika számára kellettek érvek, hogy miért tartozon ez a terület Magyarországhoz vagy Ausztriához. Nyilván ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nem lehet általánosítani, viszont a 100 éves évfordulóra készült tényleg nagyon különféle nemzetközi szakirodalom is azt mondja, hogy az utókor emlékezete egy kicsit torzít, és túlságosan a territoriális kérdés, tehát hogy hova tartozon az a terület, azt helyezték a középpontba, miközben ez az akkor élők számára nem volt olyan domináns és olyan fontos kérdés. Ők egyszerűen élni szerették volna az addigi korábbi életüket, hogy ez most itt vagy ott történik. Ennek a jelentősége sokkal kisebb volt, mint azt az utókor hangsúlyozza.
Mert akkor ennek a jelentősége később lett nagyobb. Mert ha most visszagondolunk, és azt mondjuk, hogy Sopron vajon a leghűségesebb város-e, vagy nagyon buta város volt akkor, hogy úgy döntött, hogy nem Ausztriához csatlakozik, hanem Magyarországon marad, vagy ugye nagyon ritka eset volt, ami itt megtörtént, hogy jó néhány falu népszavazással dönthetett arról, amiről te is beszéltél, ugye a hűséges falvak és a hűség városa, hogy hova tartozzon, és Magyarországot választották, mert akkor egy élethelyzetből indultak ki mindannyian, egyformán éltek. Aztán eltelt 100 év, és nyilvánvaló, hogy Ausztria és Magyarország életszínvonala vagy életkörülményei között nagy lett a különbség. És most úgy utólag azt mondják, hogy hát Sopron vajon jobban járt volna-e, ha Ausztriához csatlakozik mégis. Hát ezek a falvak jobban jártak volna-e, ha Ausztriához csatlakoznak, és nem Magyarországon maradnak.
Hát ez így van, a történelem kereke az halad előrefelé, és megváltoznak azok a gazdasági, politikai körülmények, amik között él az ember, de ezt nyilván 100 évvel ezelőtt nem lehetett tudni, és ők 100 évvel ezelőtt annak megfelelően cselekedtek, amilyen a velük szemben támasztott elvárás volt. De nyilván ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nem is erre kellene kihegyezni, hogy minden egyes ember mi alapján döntött a mai beszélgetésünket, csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy nem csak ez számított, nem csak ez foglalkoztatta az embereket, sőt, hogyha belegondolunk, az korabeli magyar közéletben is ez a nyugat-magyarországi kérdés, egy Erdély, egy felvidék vagy egy délvidék mellett mindig jóval kisebb szerepet kapott, jóval kevésbé hiszen jóval kisebb területről volt szó, és gazdasági szempontból is jóval kisebb jelentősége volt. Kevesebb hír szólt róla a korabeli sajtóban is, és remélem a beszélgetésünk során kiderül, hogy milyen speciális funkciókat kapott ez a nyugat-magyarországi terület, miután lezárult a megtörtént a trianoni békeszerződés, azok a területek elkerültek Magyarországhoz, és éppen emiatt tudott ez a nyugat-magyarországi terület felértékelődni, mert ez még a trianoni 1920-as békeszerződés után is még mindig Magyarországhoz tartozott, pedig már 1919. szeptemberében az osztrák békeszerződésben Ausztriának ítélték a területet. Ez a remény, amivel kecsegtetett ez a terület, hogy hát itt esetleg lehet revízió, esetleg felül lehet írni a békeszerződéseknek az előírásait, és mégis megmaradhat ez a terület Magyarországnál.
Akkor nézzük meg, hogy miért is történt ez. Tehát az egyéb ország részek elcsatolása az egy viszonylag egyszerű folyamat volt ehhez képest. Ugye én azt olvastam, mert beleolvastam ebben ennek a könyvnek a kéziratába, hogy azért nem volt ez azonnali és rögtöni téma, mert az osztrák-magyar monarchián belül, ugye hát az osztrák-magyar monarchia országai vesztesnek számítottak. Ausztria épp úgy, mint Magyarország. Egyik vesztes a másiktól mért vennel területeket. Miközben ugye ott Románia a győztesek közé tartozott, Magyarország a vesztesek közé tartozott. Tehát hogy volt ez az egész? Tényleg hogy történhetett, hogy két vesztes ország, amely elméletileg ugyanahoz a csoporthoz tartozik, egymástól vesz el területeket?
Ez is egy nagyon hosszú történet, és az elejétől, hogyha megpróbáljuk föl göngyölíteni a történetet, lehet egyszerű válaszokat adni, meg ahogy a történész szereti, lehet egy kicsit bonyolultabban is fogalmazni, és
megmagyarázni.
Maradjunk középen, próbáljuk megtalálni azt a középutat. Nyilván, hogyha dióhéjba összefoglaljuk, tényleg az történt, hogy két vesztes ország, Ausztria és Magyarország között egy határvita alakult ki, mert Ausztria területigényt nyújtott be egy tradicionálisan Magyarországhoz tartozó területhez, vagy területre. Ehhez képest Románia, vagy Csehszlovákia, vagy a délszláv állam, ők nem nyújtottak be területigényt, ők elfoglalták azt a területet. Nagyon nagy különbség, hogy a később Burgenlandként Ausztriához került területet az osztrák hadsereg, vagy semmilyen osztrák fegyveres erő nem foglalta el. Míg a többi Magyarországtól majd Trianonban szentesítetten elcsatolt területeket, a háború végén, vagy néhány hónappal később a győztes utódállamok szinte azonnal el is foglalták. Tehát ez egy valóban nagy különbség, és éppen ez a mozgástér, amelyet Ausztria annexiójának, területi elfoglalásának a hiánya okozott, hogy Ausztria nem foglalta el, Magyarország meg igyekezett megtartani ezt a területet, és a győztesek se sürgették, hogy mi hamarabb eldöntsék, hogy kinek fogják ezt a területet adni, kialakult egy olyan játéktér, amelyet mindenki, az osztrákok is, a magyarok is igyekeztek kihasználni. De talán onnan kezdeném a történetet, hogy egy kicsit bemutatnám, hogy mi jellemző az első világháború előtti területre, erre az osztrák-magyar határvidékre, hogy miért juthatott eszébe az osztrákoknak, vagy az osztrák kancellárnak, későbbi kancellárnak, hogy elkér egy területet, a Magyar Királysághoz tartozó területet, miközben a két ország valóban szövetséges az első világháborúban, ők egy államszövetségben élnek 1867-es kiegyezés óta. Sőt, ez az 1867-es kiegyezés, ez megerősítette azt a tradicionális Lajta határt, amelyik jóval nyugatabbra volt, mint a mai új osztrák-magyar határ, vagy 100 évvel ezelőtt kialakult osztrák-magyar határ. Talán még annyit kellene megemlítenem előtte, mielőtt bemutatom ezt a térséget, hogy az itt meginduló gazdasági folyamatok a 19. század közepén, amely egy 1851-ben egy vámunió jött létre az osztrák birodalom fél, meg Magyarország között, lehetővé tette, hogy ez a nyugati peremvidék, ez Ausztriához közeledjen gazdaságilag. Ez azt jelenti, hogy a magyar mezőgazdasági termékek Nyugat-Magyarországról az osztrák birodalom részben Ausztriában került eladásra. Sőt, az itteni munkaerő, főképp a német nyelvű munkaerő, az Ausztriában, az ottani nagyvárosokban, illetve a nők meg cselédekként vállaltak munkát, tehát kötődtek
nagyon az osztrák területhez. Bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy itt előtte már beszélgettünk, és ugye a Vas megye most, ami két város, ez egyik Szombathely, a másik pedig a déli város Szentgotthárd, de ugye jóval kisebb azért, de mind a két városnak az iparosodása itt abban az időszakban kezdődött el, itt a századforduló környékén, és gyakorlatilag az ott, az itt Szombathelyen és a Szentgotthárdon létrejövő és termelésbe kezdő üzemek ugye volt azért jó néhány, a Szentgotthárdon is olyan 3 vagy 4 így egymás mellett, a munkaerejük nagy részét azt onnan szerezték, tehát onnan jártak át dolgozni.
Tehát akkor még az a Magyarországhoz tartozó területről. Tehát igen. Így van, Nyugat-Magyarországon megindult szigetszerűen az iparosítás, de az embereknek mindegy volt, hogy ott-e az a határ, vagy nincs.
Csak egy kis sztorit hadd mondjak el, csak egy kicsit könnyűvíteni, hogy gondolom mindenki ismeri, vagy hallott Csákányi László művész úrról, aki színész volt, filmszínész, hát most már sajnos elég régóta, régen meghalt. Ő Güssingben született, aminek annak de Németújvár volt a neve, ez a határtól néhány kilométerre van, magyar állampolgár volt, és a Szentgotthárdi Vörös Martin Mihály gimnáziumba járt, hát iskolába, és ott érettségizett. Tehát az a güssingi rész, akkor az oda tartozott Szentgotthárdhoz.
Így van, tehát Ausztria és Magyarország között az első világháború előtt nem létezett úgy államhatár. Ez egy belső adminisztratív határ volt, amit az ott lakók egyáltalán szinte tudomásul se vettek. Ennek nem volt jelentősége, olyan, mint mondjuk most a schengeni határ a pandémia előtt úgy nézett ki a schengeni határ. Átmentünk, munkát vállaltunk itt-ott, ahol éppen jobban munkalehetőséget, vagy jobban el tudtuk adni a termékeinket. Nem volt ennek jelentősége. Tehát a világháború előtt az itt lakók nem érzékelték, hogy van határ. Ennek a jelentősége, amikor kialakul az önálló Ausztria és az önálló Magyarország, akkor lesz jelentősége. Ami még talán fontos megjegyezni, hogy Ausztria nem Nyugat-Magyarországot, nem a 4 vármegyét szerette volna. Annak csupán a többségében német ajkúak által lakott területét. Ez az, amit a magyar közbeszéd is alig tudatosított akkor is magában, hogy itt nem a 4 vármegye egész területe, hanem csak egy nagyon-nagyon szűk határsávjáról van szó, ahol németek laknak, és ez az osztrák felfogás erre területi elképzelés az új osztrák államnak az első világháború után, egy nagy német gondolat alapján, hogy azt szeretnénk, hogy minden osztrák-magyar monarchián belül élő német ajkú ember tartozon Ausztriába. Ezért ők Csehszlovákiával szemben is, cseh és morva területekre is épp úgy igényt tartottak, vagy mondjuk Dél-Tirolban is, amelyik a Olaszországhoz került, épp úgy, vagy a délszláv államnál is, nem csak Magyarországtól kértek. Ez most éppen így alakult, hogy ők arra a területre is igényt tartottak, amelyik egy szövetsége, szintén vesztes országnak a területe. Voltak erre már elképzelések, ez még egy érdekes történet talán, hogy az első világháború előtt már megfogalmazta néhány Bécsben néhány nagy német kör, hogy gondolkodó, hogy hát ezt a területet, ezt úgy érdekes lenne Ausztriához csatolni, de az első világháború előtt mindenki azt mondta, hogy de minek? Jó, ez így, ahogy van. Nincs szükség arra, hogy ez a német ajkú lakosság, ez inkább az osztrák birodalom félhez tartozon. Ez a változás csak azért jöhetett létre, mert véget ért az osztrák-magyar monarchia, mert elvesztette a háborút, és mind a két ország, Ausztria is, meg Magyarország is a saját nemzeti nacionalista jövőképe alapján döntötte el az osztrákok, hogy a német nyelvűeket szeretnék egy államba tömöríteni, a magyarok, pedig Nagy Magyarország megtartása. És itt a két elképzelés teljesen egymással szemben állt, hiszen ugyanazért a területért, vagy ugyanarra a területre mind a ketten benyújtották az igényüket, így elképzelhetetlen volt egy kompromisszum.
Egy pillanatra visszatérve, ugye azt mondtad, hogy a német ajkúakat szerette volna egy államba tömöríteni Ausztria. Ugyanakkor pedig arról is szó van, mert ezt is említettük, hogy nagy élelmiszer ellátó része volt Nyugat-Magyarország, Ausztriának, még Bécsnek is. Tehát azt is lehet mondani, hogy azokat a területeket is akarta, ahol élelmiszert termeltek neki. És ez most egész furcsa dolog jutott eszembe, hogy ez az élelmiszer termelés az osztrákoknak, ez még a rendszerváltás előtt is mennyire működött, amikor idejöttek az osztrákok buszokkal, és sajtokat vettek, meg szalámit, meg élelmiszeripari termékeket. Aztán ugye ez eltűnt, de hogy mintha még akkor is egy ilyen élelmiszeripari...
Még a 90-es években is jártak.
Most hát most megfordítva. Most ezt akartam mondani, nem elég, hogy nem jönnek ide az osztrákok élelmiszert vásárolni. Lassan mi járunk át az osztrák üzletekbe vásárolni, mert azt mondjuk, hogyha nem is olcsóbb, jobb minőségű árut kaphatunk, vagy egyszerűbben. Szóval fura ez az élet.
Igen, és ebben nagyon-nagyon sok igazság van. Én nem véletlenül említettem a 19. század közepén azt a Vámúniót. Az osztrák-magyar monarchia úgy működött, Magyarország mezőgazdasági termelő, az osztrák rész pedig az ipari termékeket gyártja. Tehát egymásra utaltság alakult ki, ez egy munkamegosztás, amely itt a határ mentén is jól működött. Ez igaz, hogy a nyugat-magyarországi megyék, főképp itt a kisalföldi rész, egy nagyon fontos mezőgazdasági területe Magyarországnak, és ezt, amikor az osztrák kormány bejelentette 1918. november 18-án hivatalosan az igényét erre a területre, ő meg is mondta, hogy ez a terület, ez fontos neki Bécs élelmiszerrel való ellátása szempontjából is. Ők ezt nem is titkolták. És ennek nagyon fontos jelentősége volt mindvégig, hogy Ausztriának szüksége van a magyar élelmiszerre, nekünk meg szükségünk van az osztrák ipari termékekre. Azonban ők tényleg ennek ellenére, hogy ők szeretnének továbbra is Magyarországtól mezőgazdasági terméket vásárolni, ők csak a német lakta területre nyújtották be az igényüket. Miközben utólag azért ők is érzékelték, hogy ezen a területen, ami ma a Burgenland, nem tudják ebből a területből ellátni Bécs élelmezését. De egy érdekes dolog, hogy honnan alakult ki ez az ötlet, hogy ez a terület Bécs élelmiszerellátási területe. Ausztriának, ez még egy tényleg érdekes történet, azért mesélném csak el, Ausztria az első világháború alatt nem tudta a lakosságát, a városi lakosságát, az osztrák kormány élelmiszerrel ellátni. Bécs éhezett. Bécsnek nagyon fontos volt, hogy a magyar királyság szállítson élelmiszert Ausztriába. És az mind innen Nyugat-Magyarországról, és Nyugat-Magyarországon keresztül érkezett. Bécs csak azt érzékelte, hogy hát innen keletről jön az ennivaló, ez teljesen jó dolog. És ráadásul az osztrák-magyar határon a háború közepétől nagyon-nagyon intenzív csempészet zajlott, és minden nyugat-magyarországi, akinek bármilyen agrárfelesleges volt, vagy akár csempészbandák, felvásárolták az itteni élelmiszert, és szállították Bécsbe, és ott ötszörös áron eladták. De hát megvették, mert vagy éhen halunk, vagy megvesszük ötszörös áron a magyar termékeket. És mindenki úgy gondolta Ausztriában, hogy hát ez innen jön. És ami részben igaz is, csak jóval nagyobb területről jön az az élelmiszer. Ők meg etnikai, nyelvi alapon a német lakta területekre tartottak.
Tehát elszámolták magukat, vagy győzött inkább az etnikai alapú megközelítés?
Ők elsősorban az etnikai alapon magyarázták, hogy ők arra tartanak igényt, de amikor a Párizsban a béketárgyalások során érvelni kellett, ők is megmondták, hogy ez nekik, ez a terület fontos azért is, mert innen élelmiszert kaphatnak. Miközben akkor már azért sejteni lehetett, hogy nem lesz olyan nagy a kapacitása, viszont az a gondolat, hogy a német ajkúakat az ő országukba integrálják, azért is fontos volt, mert ez az Ausztria, ez egy olyan képződmény, amelyik nem akartám önálló lenni, amint kimondta a függetlenségét, önállóságát, rögtön ki is mondta az Anschlusst, azaz rögtön Németországhoz csatlakozott. Ők egy olyan Németországot szerettek volna létrehozni, amely az összes közép-európai németséget, vagy német ajkú területet magába olvasztja.
De ez Németországot is jelenti, meg Ausztriát is jelenti, meg Magyarországot.
Azért kihagyták, Svájc azért nem lett volna
a
benne.
A német területeit is?
Azt is, az Svájc az egy külön történet,
Mondjuk ez egy külön érdekes történet.
Hát valahol tartani kell mindenkinek a pénzét, ez nyilvánvaló.
Ez is igaz, ez is beletartozhat a történetbe, de Németország és Ausztria egyesítéséről volt szó. Tehát van egy nagyon fontos élelmiszerszállítási funkciója ennek a területnek, és az elvi háttér, a nemzetiségi nyelvi hovatartozása ennek a területnek. És akkor rögtön meglepődik Magyarország, hogy a mi szövetségesünk minket hátba támad. Most azért azt képzeljük el, hogy elveszítjük együtt a háborút, és akkor bejelenti a mi szövetségesünk, hogy erre a területre igény tart, miközben Magyarországnak az az elképzelése, hogy minél több és minél nagyobb területet meg kell őrizni. Ez nem tetszett. És akkor a Károlyi kormány rögtön úgy válaszolt, Károlyi Mihály kormánya, hogy leállította Ausztriába a mezőgazdasági, vagy egyáltalán az élelmiszerszállítást.
Szóval zsarolt azzal, vagy visszapróbált válni azzal, ami a kezébe volt, ez és tulajdonképpen van. Részükről ez egy érthető...
Mindenki ezt csinált az első világháború után. Mindenki az élelmiszerrel zsarolta a másikat, vagy a szénnel. Aki tehette, azzal gyakorolt nyomást az első világháború után, amilyen volt. Van, aki hadsereggel, van, aki élelmiszerrel.
És miért vesztettük el ezt a dolgot igazából itt?
A területet?
Így van.
Hát a területet elveszteni sok oka van, de a döntést azt nem Ausztria hozta meg, nem Magyarország hozta meg, nem a helyi lakosság hozta meg. A döntést egyértelműen Párizsban hozták meg a győztes antant hatalmak. A győztes antant hatalmak tudták, hogy Ausztriának igénye van erre a területre. Ennek ellenére 1919 nyarán, amikor megérkezett az osztrák békedelegáció, az első verzióban, amelyet odaadtak az osztrák vesztes ország képviselőinek, hogy tessék, ez lesz a békeszerződésetek, abban szó sem volt erről az osztrák-magyar határ megváltoztatásáról. Mellékes kérdés volt. Nem érdekelte őket. Nekik annyi sokkal több és sokkal nagyobb problémájuk volt, hogy most két egykori szövetséges, két vesztes ország problémájával nem igazán szerettek volna foglalkozni. Voltak ismereteik, tudták, de ez számukra nem számított. Magyarország is kapott meghívást ekkor, 1919 májusában erre a béketárgyalásra, de ne felejtsük el, hogy ekkor már Magyarországon tanácsköztársaság van, és valahogy Bécsbe érkezett a meghívó, Bécsben vannak az Antant misszió központjai, és valahogy ez a meghívó ott Bécsben ragadt, és nem jutott el Magyarországra, vagy
kiderült
a tanács.
Az azóta, hogy vajon miért nem jutott el Magyarországra?
Hát az angol misszió, az angol Antant missziónak a vezetője erősen bolsevik ellenes volt, erősen a tanácsköztársaság ellenes személyes beállítottsága és meggyőződése miatt azt gondolta, várjunk egy kicsit ki, nem kell sietni ezzel a magyaroknak a meghívóval, majd lesz valahogy, majd véget ér. Az Antant fél a bolsevizmustól. Az Antant fél attól, hogy ez a tanácsköztársaság, ami Magyarországon van március végétől, 19 március végétől, ez átterjed Ausztriára.
Hát, de hát ez az oroszoknak egy szinte bevallott szándékuk
így
is
van.
Volt.
Világforradalmat akartak, igen. Ausztriának.
Ez szovjeteknek, bocsánat.
Szovjet-Oroszországnak, igen, ekkor még ez így van. Kumbélának többször is tárgyal osztrák szociáldemokrata vezetőkkel, hogy vegyétek át ezt a tanácsköztársaságot, kéri őket, egy kicsit zsarolja őket, és nagyon ügyesek az osztrák szociáldemokrata vezetők, ők azt mondják, mert ők is baloldaliak, hogy mi nekünk szimpatikus ez a kommunizmus, de azért mi vigyázunk, mert mi függünk az Antant élelmiszer szállításaitól. Ezért mondom, hogy Ausztria éhezik, és hogyha ő nem kap az Antantól élelmiszert Svájcon keresztül, ha már említettük Svájcot, akkor ő éhen hal, főképp a városi lakosság. Ezért ő nem is tehette meg, hogy tanácsköztársaság alakuljon ki. Kumbélának azt mondta, hogy azért nem, mert Antant élelmiszerszállítástól függünk. Az Antantnak meg azt mondta, hogy azért kell nektek továbbra is Ausztriának élelmiszert szállítani, mert különben nem tudunk ellenállni a tanácsköztársaságnak.
Szóval rossz államformánk volt éppen abban a pillanatban.
Igen is, meg és... nem is, mert nem ez az egyetlen oka, tehát helytelen lenne az a felfogás, hogy azt mondanánk, hogy csak a tanácsköztársaság miatt került oda. ha dönthettek az osztrák vagy a magyar fél között, nyilván könnyebb volt egy nem tanácsköztársaság mellett dönteni, mint egy tanácsköztársaság mellett, mert mindenki fél a bolsevizmustól. Ezekkor a világháború után a nagy rém, hogy mi van, hogyha olyan lesz, mint Szovjet-Oroszországban a polgárháború, és megdöntik a magántulajdont, és ez a félelem, ez megvan. De ez a kontextus segítette, de nem kizárólagos oka volt. Ők tudták, hogy etnikai alapon, sőt a gazdasági kapcsolatai alapján ez a későbbi burgenlandi terület, ez valóban Ausztriához kötődik gazdaságilag. De ennek ellenére a végső lökést biztos, hogy a tanácsköztársaság adta, ami miatt könnyebb volt nekik meghozni ezt a döntést, hogy az osztrák vesztes félnek adják ezt a területet, és ne a magyar vesztes fél tarthassa meg.
Ez a gazdasági kötődés furcsa dolog, mert most e kapcsán eszembe jutott. Ugye azt mondtuk, hogy élelmiszerrel látta el Ausztriát Nyugat-Magyarország, Ausztria pedig ipari termékeket adott nekünk. Hogy vajon a mostani állapotban, ami kialakult, hogy nagyon-nagyon sokan dolgoznak Ausztriában, mekkora százalékban van benne ez az egykori gazdasági összetartozás és együttműködés, azon kívül, hogy nyilvánvaló, hogy ott jóval magasabb bérért dolgozhatnak
ez
a magyarok.
Régen is így volt, hogy tehát 100 évvel ezelőtt is sokan dolgoztak oda át, akár a német ajkóak, akár a magyarok az ottani nagy birtokosoknál, akiknek a határon átnyúló birtokaik voltak, ott dolgoztak napszámban, béresként, és ott végeztek mezőgazdasági munkát, vagy gondoljunk csak Bécsújhelyre, gondoljunk Grácsra, Birécsre, ahol azok az ipari vállalatok, üzemek felszívták a magyar munkaerőt. Ez a határon való munkaerő áramlás 100 évvel ezelőtt is épp így működött, és ez a gazdasági munkamegosztás, hogy Magyarország mezőgazdasági, Ausztria pedig ipari termékeket termel, és egymásnak adják el. Ez gyakorlatilag valahol a vasfüggöny után, a második világháború, vagy a vasfüggöny kialakulásával, a második világháborúban ért teljesen véget, vagy hát az 1940-es évek második felében. Addig működött, még hogyha voltak visszaesékesek is.
És ez most mit jelent, hogy tulajdonképpen azzal, hogy a vasfüggönynek vége lett, és egy más rendszer jött létre Magyarországon. Újra visszaállt ez a dolog, vagy ez most már egy egészen más, ez a munkaerő vándorlás, és ez a gazdasági leosztás?
Most már nincs egy ilyen megosztás, hogy Magyarország csak mezőgazdasági terméket is ad. De az biztos, hogy Ausztriában mi is csak-csak átmegyünk elektronikai cikket vásárolni, vagy bármi mást, miközben az is már máshonnan származik. Tehát ez a globalizáció által, vagy a globalizáció miatt egy teljesen más világ, mint ami 100 évvel ezelőtt volt, viszont abban nagyon hasonlít, hogy ami volt az első világháború előtt, meg alatt, hogy átjárható volt a határ, jó, most a pandémiától eltekintünk, az akkor is épp így működött, csak most már más a két ország gazdaság szerkezete, ezért ennek az összetétele már átalakult. De még...
Igen, ezt akartam, de egy kicsit térjünk vissza szerintem még ott arra. Ezért engem kimondottan az érdekelne, így közelgondoltam, azt mondtad, hogy az etnikai hovatartozás a nyelv alapján határozták meg elvileg ezt az egészet, de akkor miért volt az, hogy itt volt néhány olyan település, vagy egy egész város, amelyik tiltakozott az Ausztriához csatlakozás ellen?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, meg még a békeszerződésekkel le se zártuk a történetet. Igen. Mert már akkor 20-ba oda kerülhetett volna Ausztriához Burgenland, és 22-be történt, és addig még sok történetről kell beszélnünk. De ez a nyelvi kérdés, az nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Ausztria is, meg Magyarország is rengeteg, mármint a kormányuk, rengeteg pénzt költöttek a másikkal szembeni propagandára. Az osztrákok épp úgy, mint a magyarok. Ezt egymás szemére vetették folyamatosan diplomáciai úton a kormányok. Ennek ellenére mindenki hol kis pálinkát fizetett a kocsmába, hol átengedte a csempészeket, akár milyen nyelvűek voltak, hogy mégis inkább Magyarországon maradjanak, vagy mégis inkább Ausztria mellett szavazzanak. Tehát az, hogy egy faluból néhányan elmennek, és hangoztatják, hogy mi Ausztriához szeretnénk csatlakozni, vagy azt mondják, hogy mi Magyarországhoz szeretnénk csatlakozni, az még közel sem jelenti, hogy az egész lakosság véleményét jelenteni. Tehát a propaganda az mindvégig egy nagyon fontos eszköze volt a lakosság befolyásolásának, és erre azért volt szükség, mert Ausztria azt mondta, hogy ugyan szeretné ezeket a területeket megkapni, mármint a német lakta területeket, de ő azt mondta, hogy népszavazás útján döntse el az itt élő népesség, német nyelvű, magyar nyelvű, hogy hova szeretne tartozni. Azonban, ha visszamegyünk a békeszerződésekig, akkor kiderül, hogy amikor 1919 nyarán, amíg tart egy kicsit a tanácsköztársaság júliusban, eldöntik a győztes antant hatalmak, hogy Ausztriához kerül, ők már azt mondják, hogy nincs szükség semmilyen népszavazásra. Tehát a soproni népszavazást azt nem írja elő egyik békeszerződés sem, ez az utána következő évek elég turbulens eseményei kényszerítik ki, hogy le lehessen zárni ezt a határvitát, azért lesz népszavazás. Noha ezt kérték az osztrákok, meg még a magyarok is azt mondták, hogy ez jó lenne, a békeszerződésben se egyik, se a másikban, osztrákban és a magyarban szó sincs semmilyen népszavazásról.
Akkor kinek a javaslatára lett ez mégis?
Hát ez egy kicsit azért nehéz elmondani, mert vagy erre egyszerűen válaszolni, mert nincsen egy ember, aki azt mondta 1920. június 4-e Trianon után azt mondta, hogy akkor most tartsunk népszavazást. Ez egy de jure jogilag, nemzetközi jogilag szentesített dolog volt, hogy át kell adni ezeket a területeket. Ez 1919 szeptembere, igen ám, de addigra összeomlott a tanácsköztársaság. És ezek után már nem lebegett a bolsevizmus veszélyeit Kelet-Európába, ezek után az antant győzteseknek már nem is volt olyan fontos, hogy noszogassák Magyarországot, hogy na, add át a területet. Ausztriának nem volt katonai kapacitása se 18-ban, se 19-ben, se 20-ban, se 21-ben, hogy elfoglalja a területet, ezért várnia kellett. Magyarország még mit tett? Húzta az időt, mindenféle jogi csűr és csavarással. Ó, mi alá se írtuk az osztrák békeszerződést. Ó, a magyar békeszerződést nem írta alá Ausztria, tehát a két ország nem is egyezett meg erről. Ez volt például az egyik ilyen érv, hogy ezért nem adjuk át a területet. Aztán jöttek egyéb eszközök az időhúzásra, például megérkeztek Közép-Magyarország vagy Dél-Kelet-Magyarországról szegedi ellenkormány idején gyülekező félkatonai alakulatok, ilyen Prónai Pál vezette, vagy akár a Rongyos Gárda, a Héjas István vezette csapatok, meg hát az ellenforradalmi rendszer kialakítása 1919 után, tehát a tanácsköztársaság utáni időszakban is jelentős fegyveres kapacitás koncentrálódott ebben a térségben. Ugyanis ez volt az egyetlen terület, amely a békeszerződés ellenére nem került még idegen kézre.
Mert a többieket már elfoglalták, vagy a többi területet elfoglalták.
Így van, és akkor ennek a reménye, hogy itt esetleg ezt a területet meg lehet tartani, vagy esetleg egy revíziót lehet elérni, azaz felül lehet vizsgálni a már szentesített, nemzetközileg szentesített békeszerződéseket. Nagyon naív volt ez az elképzelés. Nem is lehetett ezt komolyan venni, de olyan jól hangzott. És úgy mindenki szívesebben harcolt volna Trianonban Románia, vagy akár Csehszlovákia ellen, de hát az már nem működött. Ezért legalább itt, ezért a kis területért érdemes lehet esetlegesen harcolni.
Mekkora területről beszélünk pontosan?
2%-a a trianoni veszteségnek 4000 négyzetkilométerről.
Tehát 2%-a.
2%-a.
Akkor egy kicsit ebből a szempontból érthető, hogy miért is esik kevesebb szó róla. Egyrészt egy lassú folyamat volt, másrészt egy kevésbé volt erőszakos folyamat. Gondolom az közvetlen elszenvedői is másképp viszonyultak egymáshoz. tehát az osztrákok meg a magyarok itt a nyugat határszélen Burgenland Ausztriához való csatlakozása után, tehát lehet, hogy sokkal jobb kapcsolatban volt, vagy mégsem?
Hát azért mégsem. Történtek itt katonai összecsapásuk, ha nem is a két nemzeti hadsereg csapott össze, az osztrák meg a magyar hivatalos hadsereg, de azért az itt gyülekező félkatonai csapatok, akiket nevezhetünk szabad csapatoknak is, ők azért, amikor az Antant előírta, most már 21-ben tartunk, 21 nyarán, augusztusban, hogy most már szentesítette a magyar parlament és a trianoni békeszerződés, tessék ezt a területet kiüríteni. És kétszer is a kiürítést a magyar szabadcsapatok azok feltartóztatják. Először ez az Ágfalvi csata augusztusban, 21. augusztus végén, aztán egy hónap múlva még egyszer, amikor a Lajtabánságot kiáltja.
Hát ott kiáltottak egy köztársaságot.
Egy kis államot, tehát kétszer is.
Lajtabánság.
Ez a Lajtabánság, ez a Prónai Pálféle második kísérlet, hogy a kötelezően Antant által előírt területátadást valahogy mégiscsak úgy kikerüljük. És akkor erre ez volt a második lehetőség, és akkor már szólt az Antant, hogy ez most már sok lesz, miközben már itt van évek óta Sopronban egy Antant misszió, négy katonatisztelt, tehát sok mindent ők se tudtak tenni, és ők is figyelték, hogy itt ez nem megy olyan könnyen ez a terület átadás. És itt jön a fontos változás, hogy az Antant is szól, hogy most már meg kéne a két országnak egyeznie, Ausztriának és Magyarországnak, most már szentesítették, most már kétszer felszólítottuk a két országot, hogy egyezzenek meg, és ekkor egy segítséget kap a két ország, ez a két veszekedő fél a területi vitában, és Velencébe rendeli mind a kettő miniszterelnököt, a párizsi nagykövetek tanácsa, és azt mondja, hogy Velencében tessék megegyezni. Bethlen István magyar miniszterelnök és Johannes Schober osztrák kancellár megérkezik, és mind a ketten tudják, hogy engedni kell, és kompromisszummal kell eljönni Velencéből. Kompromisszum lényege megtörténik 21. október 13-án, Magyarország átadja a burgenlandi területet, az osztrák rész meg beleegyezik abba, és ide visszaérünk a soproni népszavazás megtartásába. És azt tudni lehet, hogy a soproni népszavazás az úgy fog véget érni, hogy Magyarországhoz fog kerülni a terület, hiszen azért megvoltak erre a megfelelő propaganda és katonai jelenlét által azok az eszközök, hogy biztos legyen a siker, de ezt tudták az osztrákok is. Tehát az osztrák-magyar határvita alapvetően egy kompromisszummal ért véget, mind a kettő veszített, Magyarország Burgenlandot, de megtartatta a legnagyobb várost, mely a századfordulón Dunántúl második legnagyobb városa, Sopron. Az osztrákok megkapták Burgenlandot, gyakorlatilag ők az egyetlen vesztes ország az első világháború után, aki területet kapott, de város nélkül, ott nincsenek nagyvárosok, és a remélt fővárosát, Sopront azt elveszítette, és ezért lesz ebből Kismarton, a mai Eisenstadt, az ami azért egy kis aprócska település volt, az lesz az új főváros. És itt a lényeg, hogy egy kompromisszum jön létre. De a kompromisszum is nem lett volna elég az Antantnak a megrovása, ami számított, hogy most már gazdaságilag mind a kettő országnak szüksége volt a másikra, folytatni kellett a kereskedelmet, és ehhez mind a kettőnek engednie kellett. És ez látszik is, ez Bethlen is mondja, a miniszterelnök is mondja, hogy ennek már gazdasági szükséglete van, hogy fejezzük be ezt a határvitát, most már ez kényelmetlen, és akkor elkezdődhet újra a kereskedelem, ahogy előtte volt a világháború előtt, 22. januárjában, amikor már lezajlik a soproni népszavazás, utána elmegy Bécsbe, és ott megegyeznek arról, hogy akkor most kereskedelmi szerződést kötnek, és megegyeznek arról, hogy ezt a kérdést többet nem feszegetik. Elfogadja Magyarország Burgenland elvesztését, Ausztria elfogadja Sopron elvesztését, és sohasem többet a történetet nem egyik oldalról se feszegették. Második világháború után még volt egy ilyen ötlet osztrák oldalról 45-ben, hogy Sopront mégis lehetne inkább Ausztriához csatolni, de azt akkor a szovjetek mondták, hogy ezt már felejtsük el, és akkor az a történet.
Ez már az ötlet, igen.
Ez elmúlott. Tehát ezért érdekes ez a határvita, hogy itt kompromisszummal zárult, és mind a két fél elfogadta. Ez nincsen meg Románia, nincsen a délszláv, és nincsen a csehszlovák irányban. Ez a kompromisszum, és ez az elfogadás, ez nincs.
Akkor lehet, hogy végül is ez az oka annak, hogy amikor a magyarországi határelvesztésekről beszélünk, és a Trianon utáni fájdalomról, ugye, akkor Ausztria neve és Burgenland neve nagyon kevésszer fordul elő. Tehát ez másfajta elvesztése volt a...
Elvesztettük, viszont a két ország fontos szövetségese volt egymásnak a két világháború között.
És valamennyire egymással is kiegyeztek az elvesztés kapcsán, és elfogadták.
Bennem van még egy kérdés, ha már itt tartunk ezen a résznél. Én nekem személyes tapasztalataim vannak arról, hogy a Burgenlandban élő magyarok, magyar származások, gyakorlatilag ők elég nehezen vallják be azt, hogy ők magyarok. Tehát ők annyira asszimilálódtak ott az Ausztriába, hogy tudom, hogy persze természetesen vannak magyar egyesületek, vannak magyar kulturális csoportokként, de az átlag ember, az átlag magyar ott nem nagyon vallja be, hogy ő magyar származású, hogy észrevette. Főleg akkor, amikor átjönnek ide, vagy átjöttek ide Magyarországra.
Jó, hát ez biztos, hogy személye válogatja, hogy most ki hogyan viszonyul ehhez. Különben 1976 óta törvényileg elismert kisebbség a burgenlandi magyarok, tehát ott is sokáig tartott, ameddig őket elismerték. Tehát ők egy német nyelvterületen élnek, valószínű, hogy az anyanyelvük, vagy kettő anyanyelvük van, vagy inkább német az anyanyelvük, Ausztriában dolgoznak, de 100 évvel ezelőtt is így volt. Nem csak magyar nyelvűek voltak, vagy német nyelvűek, itt az emberek 2-3 nyelvet beszéltek, itt nem felejthetjük el, vagy nem beszéltünk róla, de itt élnek horvátok. Méghozzá elég nagy arányban. És itt nem úgy volt, hogy csak egy nyelvet beszél egy ember, itt a 2 és a 3 nyelvűség volt a tipikus. Ezért se volt olyan könnyű egy horvátnak eldönteni, ha na most hova kerüljünk, mert hogy nyilván nem lesz horvát állam, volt egy ilyen elképzelés, egy szláv korridor, de a nyelv az maga nem lehetett a döntő ok, vagy nem ez volt a döntő ok, hogy ki milyen nyelven beszél. És a több nyelvűség, ahogy most a burgenlandi magyaroknál természetes, 100 évvel ezelőtt is, úgy, hogy visszaértünk. Így van, nyilván, nekik ez ott élnek, ahogy a felvidéki magyarok is, Szlovákiában élnek és beszélnek szlovákul, vagy a Romániában élő erdélyi magyarok is beszélnek románul.
No, hát akkor ennyit most így egy órában Nyugat-Magyarország Burgenlandá válásából, és aki még többet szeretne erről megtudni, az elolvashatja Murberi Bolya könyvét, ami jövő héten jelenik majd meg, és ami pontosan erről fog szólni, erről a 4-5 évről?
Így van.
Amíg zajlott a... Mondja még egyszer a címét, mondja József, és igaza van, Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig 1918 és 24 között.
És az akadémiai
kínál. Igen, és sok mindent megérthetünk a két ország kapcsolatáról, meg arról is, hogy amikor Trianonról beszélünk, akkor ezt a Burgenland elvesztését miért nem soroljuk a Felvidék vagy Erdély elvesztése mellé. Hát mit mondhatnánk, legyenek minél jobbak a magyar-osztrák kapcsolatok, nem?
Úgy legyen.
Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm és a meghívást.
Nektek is, hogy meghallgattatok bennünket. Én sokat tanultam belőle. Úgyhogy köszönöm, és Szilágyi Józsefnek is köszönöm. Sziasztok, viszont hallásra és viszont látásra a jövő héten.